válság, és ennek kapcsán ugye Habermasról beszéltünk, és az utána pedig arról, hogy miért van szüksége arra a Habermasnak, hogy a nyilvánosság elméletének a megalapozásához egy újfajta kommunikatív kompetencia elméletet dolgozzon ki. Ugye a Habermas az érdekelte, hogy hogyan vagyunk képesek arra, hogy kommunikatív úton erőszak és kényszer nélkül létrehozzunk megegyezést különböző partnerek között, akik ugye különböző érdekeket képviselnek, különböző erőforrásokkal rendelkeznek. Tehát egy nagyon erőteljesen egyenlőség alapú univerzális modellről volt szó, és hogy itt ebben a speciális téren, amit ugye láttunk, hogy a köz és a magán szféra között egy teljesen speciális új tér alakult ki, egy új szféra, egy kommunikációs szféra, tehát hogy ezen a kommunikációs szférán belül hogyan lehet létrehozni ezt a fajta kényszermentes, vagy ugye, hogy ő nevezi, uralommentes konszenzust pusztán a racionális érvelés alapján, pusztán annak a segítségével, hogy a vitatkozó partnerek közül vannak, akinek jobbak az érvei, aki jobban tud érvelni, aki racionálisabb megoldásokat tud javasolni, és egy vita során ugye ennek az lesz a következménye, hogy a vita elvileg addig tart, ugye egy természetesen egy ideális állapotban vagyunk, ameddig mindenki meg nem győzhető a racionális érvek alapján arról az egyetlen legjobb igazságról. Ugye Habermas nem a valósághoz méri, tehát nem azt mondja, hogy akkor jutunk el egy ilyen konszenzushoz, hogyha valóban mondjuk a vitában javasolt megoldás valóban a legjobb megoldás, ugye ezt sosem fogjuk a valósághoz mérni tudni, hanem pusztán az a kritérium, ami maga is egy nagyon erőteljes kritérium, hogy minden résztvevőnek ebben egyet kell érteni. Tehát lehet, hogy ők mind tévednek, ugye lehet, hogy eldöntjük, hogy mostantól kezdve ne legyen tandi, vagy legyen tandi, és mindannyian egyetértünk, és lehet, hogy ez egy rossz döntés, de hogyha egyetértettünk benne, akkor ez egy igaz konszenzus volt, és az egyetértés ugye nem az erőszakon alapult, hanem azon, hogy meggyőztük egymást. Most ennek következtében ugye a nyilvánosság, ez a kommunikációs szféra, tehát egy nagyon speciális tulajdonsággal rendelkezik, amit a Habermas nem nagyon emel ki, de amire szükségünk lesz a későbbiekben, méghozzá az, hogy aki ebben a szférában élve, aki egyáltalán belép ebben a szférába, és kommunikatív úton ugye megpróbálja a saját érveit artikulálni, kidolgozni, a mások érveivel szembevetni a sajátját, az tulajdonképpen ugye kiteszi magát egyfajta vizsgának, most a vizsgát persze nagyon átvitt értelemben értem, tehát ugye kiteszi magát mások megítélésének, mások véleményének, ugye ha kiállok vitatkozni valakivel, ugye megint csak gondoljanak az éppen aktuális politikai vitákra, mondjuk csak hogy nem magyar belpolitikai vitákra gondoljunk, hadd mondjam példának azt, ami éppen most folyik Franciaországban, ugye jövőre lesz elnökválasztás, és a szocialista párton belül egyszer csak lett egy csomó nagyon neves és valóban nagyon jó politikus, aki mindegyik szívesen vállalná, hogy ő legyen a szocialista pártnak a elnökjelöltje, és ugye hát ez egy vita helyzet, és már néhányan ugye lemondtak, már csak három jelölt van, aki még hát önjelölt, ugye aki még mindig szeretne elnök lenni, és ezért ugye elkezdtek, mint ahogy Magyarországon is, az elnökjelöltek, már mint a szocialista párton belüli elnökjelöltek között ilyen vitákat rendezni, amelyeket a tévé is közvetít, meg ugye ott vannak a szocialista pártnak a tagjai, küldöttei, meg hasonlók, és ugye borzasztó érdekes az, hogy ugye az a három ember, aki ott maradt, mint állva maradt, mint elnökjelölt, az kénytelen ugye a saját elveit ott elmagyarázni, kénytelen ezeket szembesíteni a többiekével, és ugye a szocialista párt fog majd dönteni, hogy a három közül melyiket javasolják ők elnök jelöltnek, tehát ki lesz a pártnak, a baloldal ugye legnagyobb szocialista, a legnagyobb pártnak az elnök jelöltje majd a 2007-es elnök választáson. Tehát az a három ember, aki ott marad és elkezd vitatkozni, annak ugye, az ugye felvállal egyfajta rizikót, azáltal, hogy az érvei megmérettetnek, a többiekével szembesítetnek, és hát ugye a közönség, aki maga is beleszól, meg kérdez, meg véleményt mond, meg ír róla a cikkeket, stb. Ugye ennek az lesz a következménye, hogy megítéltetnek. Na most ez egy borzasztóan fontos szempont, hogy végül is minden egyes nyilvánosság, amiben az ember részt vesz, ugye itt a Habermas persze erről a nagyon általános, univerzális nyilvánosságról beszélt, az megköveteli azt, hogy aki ebben a nyilvánosságban belép, az egyrészt rendelkezzen bizonyos fajta kompetenciákkal, ugye hát valamennyire tudjon beszélni, meg lehet magyarországi belpolitikai áthallásokra gondolni, másrészt ugye kell rendelkezni abban a képességgel, hát ki tudja fejteni a saját érveit, vitatkozni tudjon, és ugye fel kell vállalni azt a rizikot, hogy őt ezáltal a többiek megmérik, meg ezáltal ő megmérettetik. Ebből következően a nyilvánosságnak van egyfajta megszentelő ereje. Ugye, hogyha én részt vettem egy vitában és győztem, most mindegy, hogy ez egy magánéleti vita, vagy egy közügyekről folyó vita, ha részt vettem egy vitában, befektettem azt az energiát, amit kellett, és győztem, tehát meggyőztem a partnereimet, az egyfajta új erőforrást jelent, tehát ezzel növeltem a saját tőkéimet, ugye, hogy burgyói kifejezéseket használja. Ha győztesként kerültem ki egy vitából, akkor az egy nyerességet jelent. Vagyis ez egy kicsit magyarázza azt, hogy egyáltalán miért tépünk bele ezekbe a vitánkba. Most a kérdés persze ezek után az, hogy meg kell-e maradnunk a nyilvánosságnak ennél a nagyon általános, nagyon univerzális, ugye a közügyekre vonatkozó változatánál, amiről a Habermas is beszél, ugye talán érezhető volt abból, amiket én ugye az első két alkalommal elmondtam, hogy nincs okunk arra, hogy a nyilvánosság különböző szintjeit egymástól hermetikusan elzárjuk. Ugye persze, hogy az igazi nagy nyilvánosság az az, hogyha mondjuk én a tévé előtt beszélhetek az ország lakosságához, de persze felmerül az a kérdés, hogy nem tekinthető egy nyilvánosságnak mondjuk egy ilyen beszélgetés, ahol így ugye itt vagyunk, és ahol egész biztos mindenki végig gondolhatja, hogy én most másképp viselkedem itt, amikor egy előadást tartok mondjuk 25 vagy 40 vagy 70 embernek, mint amikor mondjuk hárman beszélgetünk akármiről, akár magánügyről, akár közügyről, sőt azt is lehetne, azt a kérdést is fel lehetne vetni, hogy a Habermasnak igaza van-e akkor, amikor a nyilvánosságot egy adott társadalom nyilvánosságaként képzeli el, ezt ugye Habermas megint meglehetősen homályba hagyja, de amikor úgy a könyvet olvassa az ember, akkor nagyon evidensnek tűnik, hogy hát itt valamilyen nemzetállamhoz kötődő nyilvánosságokról van szó. Ugye egy társadalom tagjai vitatkoznak azokról a közügyekről, amelyek őket érintik, és nem véletlen, ugye, hogy itt a 18. századi példákból indul ki a Habermas, de vajon ma, a 21. század elején nem mondhatjuk el azt, hogy ennél szélesebb nyilvánosságok is vannak. Miért nézem én a CNN-t esténként, és miért akarom tudni, hogy van-e Észak-Koreának atombombája, és miért vitatkozunk arról, hogy hogyan kell az afrikai éhező gyerekeket megmenteni? Hát ezek minden kérdések a magyar állam szempontjából. Tehát, hogy én nagyon szigorúan a nemzetállami nyilvánosságot tekintem, mint egy társadalmi nyilvánosságnak a kereteit, akkor ugye nem tudom megmagyarázni, hogy miért vannak ilyen típusú témák is, miért vitatkozunk ilyen típusú témákról is. Tehát az egyik kérdés, amit föl fogunk most tenni, az, hogy hol vannak egyáltalán a nyilvánosság határai, illetve hogy ez egyáltalán változtat-e valahogy. Ugye abból, amit mondtam, abból arra lehet gondolni, hogy igen, azt lehet gondolni, hogy valóban vannak különböző szélességű, különböző csoportokra kiterjedő nyilvánosságok. És ugye, ha arra gondolunk megint csak, hogy egyre több eszköz áll a rendelkezésünkre, amik a kommunikációs aktusainkat általában elősegítik, ugye egyrészt a magánaktusainkat, az tehát, hogy ide tudom tenni a mobiltelefonomat, hogyha a gyerekemnek szüksége van azonnali segítségre, akkor jelezni tudjon, és ez mondjuk 20 évvel ezelőtt nem lehetett volna. Tehát ilyen típusú magánkommunikációs eszközökkel meglehetősen jól el vagyunk látva, de hát nem csak magánkommunikációs eszközökkel, ugye mondhatná azt az ELTE, ezen túl a levelező oktatáshoz nem kell ide jönni, tessék, mindenki üljön a saját irodájába, vagy otthonában, Nyíregyházán, vagy Pécset, és majd videokonferenciával csináljuk az egészet, és akkor ez egy ugyanolyan nyilvánosság lesz, mint amilyen most, ahol ugye azért el kellett ide jönni, azért egy helyben és térben legyünk jelen, és ugye ezt a nyilvánosságot egyáltalán létrehozzuk. Tehát a kérdés az az lesz, hogy hogyan tudjuk ezeket a különböző szintű nyilvánosságokat definiálni. Vannak-e valamilyen eszközök a kezünkben, tehát hogy itt valami struktúrát és leírásokat lehessen ehhez adni. Egyáltalán van-e valamilyen közel, tehát hogyha most visszagondolnak egy pillanatra a Jacobson modellre, ahol ugye az egyik fontos eleme a kommunikációs szituációnak az volt, hogy kapcsolat legyen a adó és a vevő között. Hogyha ugye észrevettem azt, hogy egyre több eszköz van, amivel ezeket a kapcsolatokat meg tudjuk teremteni, akkor teljesen evidens az, hogy ugye hiszen egyre többféle kommunikációs aktusról beszélhetünk, olyanokról is, amelyek korábban nem voltak. Tehát akkor az egyik kérdés, amit most fel fogok vetni, az az, hogy ez hogy rendeződik előben. És akkor mindjárt azt is lehetne mondani, hogy ugye láttuk azt a Habermas kapcsán, a Habermas beszélt egy nagyon fontos társadalmi változásról, amelyik a nyilvánosság struktúráját befolyásolta. Ugye itt nem a Habermasnál, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, mert ugye a szigorlatoknál ez mindig őrült problémát okoz. Habermas szerint a társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozás az nem az, hogy kialakul a nyilvánosság, hanem a Habermas szerint a társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása az a romlás, amit az okoz, hogy a köz és a magán összefonódott. De hát ugye láttuk, hogy már a nyilvánosság kialakulása is természetesen egy strukturális változás, és ugye feltehető az a kérdés, hogy azáltal, hogy ez a csomó eszköz a kezünkbe került, nem vagyunk-e tanúi egy újabb változásnak? És akkor azt mondanám, hogy sőt, vissza lehet gondolni a kommunikáció, az emberi kommunikáció fejlődésére egy olyan szempontból is, hogy hogyan távultak azok a kommunikációs szituációk vagy helyzetek, amelyekben az emberek tudtak egyáltalán kommunikálni. Különböző kutatók is foglalkoztak ezzel a témával, én most itt többekre fogok hivatkozni, de az alapgondolat az McLuhanhez vezethető vissza, aki egy amerikai nagyon sokat vitatott kommunikáció kutató, most egyáltalán nem fogok az ő elméletéről beszélni, ugye erről a Végül a Gutenberg galaxisnak, csak arról a felosztásról, amelyen ő megpróbált az emberi kommunikáció különböző időszakait jellemezni, de megint csak túl fogok lépni rajta, méghozzá a következő szempontból. Ugye vegyük az emberiség őskorát, amikor kialakul a kommunikáció, ugye valahol az őskorban, tehát nem beszélek arra, hogy mi van előtte, tehát amikor már az ember rendelkezik jelrendszerrel, akármennyire primitív jelrendszerről is van szó, akkor elsősorban az orális kommunikáció jellemző erre az időszakra, tehát az, hogy ugye hangzó nyelven kommunikálnak egymással. Ennek a helyzetnek az a jellemzője, hogy ahhoz, hogy kommunikáció egyáltalán létrejöjjön, ahhoz egy helyben és térben kellett lennie az adónak és a vevőnek. Tehát van egy nagyon szigorú korlát az orális kommunikáción ebben az időszakban, és ez pedig a személyes jelenlét, ugye az azonos térben és időben való jelenlét. Tehát ez egy szűk, vagy ilyen szoros korlátokkal rendelkező kommunikációs helyzet. De nem véletlen, hogy szintén már ebben a nagyon korai időszakban ugye kialakulnak különböző ábrázolási technikák, tehát már érezhető a szükséglet arra, hogy bizonyos fajta tudásokat át lehessen adni. Tehát azt mondanám, hogy az orális időszak után vagy közben, tehát kialakul egy második típus, amit most itt nem a rövidség kedvéért írásnak fogok nevezni, de hát természetesen nem csak a betűírás tartozik ide, hanem gondoljuk ugye a legkorábbiakra, a barlangrajzokra. Tehát mindenfajta olyan kommunikációs eszköz, ahol megpróbálják az időt, az időkorlátot meghaladni. Ugye, hogyha föl tudok vésni, vagy rajzolni, vagy festeni valamit a barlang falára, akkor ez egy olyan kommunikációs lehetőség, ami akkor is működik, amikor egy később időszakban valaki azt az üzenetet meg fogja fejteni. Ugye nagyon sokat vitatkoznak a tudósok arról, hogy mire szolgálnak ezek a barlangrajzok, hogy vajon varázslási, vallási célokat szolgálnak-e, tehát mondjuk, hogy mielőtt el akarunk ejteni egy mamutot, előtte lefestjük a barlang falára azért, hogy mintegy a sorsot ezáltal meg idézzük, és akkor ugye sikerülni fog a másnapi vadászat, vagy esetleg oktató funkciója is volt, tehát ugye a törzs fiatal vadászainak lehetett elmagyarázni, hogy honnan kell támadni a mamutot, hogy fogjuk a nyilakat, vagy nem tudom miket kilőni rájuk. Nem tudjuk. És egy harmadik nagyon érdekes feltevés szintén létezik, ugye főleg dél-franciaországi barlangokban, de máshol is, különböző állatok vannak a barlangfalakra rajzolva, és mellettük kéznyomok. Hol pozitívan, hol negatívan, ugyanúgy láthatom, vagy festékben mászott kézzel, vagy fújással csinálták ezeket a kéznyomokat, és mellettük pontok. Tehát úgy néz ki, nem tudjuk, hogy mire szolgálnak, de úgy néznek ki ezek a barlangrajzok, mintha valami ősi, hogy mondjam, könyvelés lenne. Tehát, hogy mintha vagy azt számolná az illető, és tenné oda a kéznyomát, hogy ő hány valamit ölt meg, vagy hány állata van, vagy... Tehát nem lehet tudni, hogy ez mire szolgál, de az, hogy ez valamilyen fajta üzenetet tartalmaz, az teljesen evidens, és hát ugye leginkább csak azt lehetne mondani, hogy mindez azt mutatja, hogy nagyon hamar felmerült, hát az a szükséglet, hogy a kommunikációs helyzetet, ugye ezt a nagyon szigorúan korlátozott időben és térben korlátozott helyzetet föl lehessen oldani valami olyan eszközökkel, amelyek időtállóak, és akkor így jönnek létre a különböző típusú írások, amiknek tehát az lett a legfontosabb tulajdonsága, hogy képesek arra, hogy az eseményeket rögzítsék időben. Ugye bizonyos fajta írások ugye nem véletlen, nem csak barlangfalakra kezdenek el írni, hanem kis kövekre rajzolnak, meg botokra, meg papiruszcsíkokra, meg valami hasonló szállítható tárgyakra is. Tehát nagyon fontossá válik nem csak az időbeli korlátoknak a leküzdése, hanem ilyen módon ugye a térbeli korlátoknak a leküzdése, és azáltal szállíthatóvá válik az üzenet, ugye el lehet vinni az egyik helyről a másikra. Ez a másik korlátnak a kitágítását vagy meghaladását jelenti, sőt, ugye az írás által sokszorosíthatók is az üzenetek, tehát idő- és térbeli, illetve számbeli korlátok meghaladásáról van szó. Hát ugye persze tudjuk, hogy a sokszorosításnak itt még valami nagyon kezdetleges formájáról beszélhetünk, ugye amikor tudjuk, hogy egy szerzetes mondjuk egy kódexet az egész életében másolt, és akkor az életművel az lehet, hogy lemásolt egy könyvet. Ehhez képest, tehát ugye ez egy hatalmas befektetés, és az üzenetnek egy nagyon kevéssé hatékony megsokszorozódása, de mégis az írás erre lehetőséget tenne. Na most a harmadik harmadik nagy korszak, amivel ugye nekünk már nagyon szeret foglalkozni, ugye a nyomtatás kialakulásra, és ez valóban fontos is lesz a számunkra, ugye abból a szempontból, hogy a nyomtatás teszi lehetővé a tömegméretekben való üzenet továbbítást, vagy üzenetek létrehozását. És hát azt lehet mondani, hogy ugye egyrészt a nyomtatással nagyon erőteljesen megint megnövelik vagy kitolják a kommunikációs helyzeten lévő időbeli és térbeli korlátokat. Ugye a nyomtatott mű az időszállóban, ahol sokkal többet lehet csinálni, az sokkal messzebbre lehet utazni, és így tovább. És ugye nem véletlen, hogy a nyomtatásnak aztán borzasztó fontos szerepe lesz valóban egyrészt az individuum önállóságának a megteremtésében. Ugye itt most nem akarok belemenni a Biblia fordításnak a fontosságába, abba, hogy a nyomtatás teszi lehetővé az, hogy az Istennel való beszélgetésnek már ne csak az egyházon keresztül lehessen csatornája, hanem ugye a lefordított mindenki számára vernakuláris nyelven érthető Biblia ott van a házakban, ugye tudjuk azt, hogy még a 19. századi Magyarországon is a szegény családoknál, paraszt családoknál, csevét családoknál csak egyetlen egy könyv volt, vagy néha kettő, ugye a Biblia meg egy kalendárium. Tehát mennyire fontos szerepe volt a nyomtatásnak ebben az információknak az elterjedésében. Nagyon fontos ugyancsak az, hogy a nyomtatásra van szükség ahhoz is, hogy a Habermas által ugye tegnap vázolt nyilvánosság elindulhasson, hiszen a nyilvánosságnak nem csak az orális forrásai fontosak, ugye a pubok, a klubok és a szalonok, hanem természetesen az újságok is, tehát nem véletlenül beszéltük a Habermas kapcsán arra, hogy mennyire fontos az, hogy az újság, mint a híreknek a terjesztője és forrása az elterjed, és ugye nem véletlen az, hogy éppen az újságoknak a nagy közönség számára való hozzáférése változtatja majd meg a nyilvánosság struktúráját. Tehát valóban a nyomtatás egy borzasztóan fontos lépés abban, hogy ezeket az idő- és térbeli korlátokat, amelyek a kommunikációs szituáción korában voltak, ezeket kitágítsuk emberiség. Na és ugye még azt is lehetne mondani, hogy ez megint a nyomtatás teszi lehetővé azt, hogy innentől kezdve lesz érdemes arról beszélni, hogy ez mind a privát témáknak, mind pedig a köztémáknak a kezelésére alkalmas. Ugye az által, hogy a nyomtatás, ugye például az újságok egyrészt olyan információkat közölnek, amik a magángazdaság számára fontosak. Tehát, hogy tudnom kell, hogy a szomszéd faluban levő piacon milyen szállítási lehetőségek vannak, de ugyanúgy a magánszférához tartozó üzenetekről van szó, és most gondoljanak vissza a tegnapi Habermas alaprajznak a magánszférájának az alsó részére, tehát amikor az intim kommunikációról, az intim családi, intim szférába tartozó kommunikációról beszélünk, itt borzasztó fontos szerepet fognak játszani az új típusú műfaj, ami megjelenik, ugye az irodalom, a regény, a szép irodalom, a pikareszk regény. Ugye nem véletlen, hogy az egyik első irodalmi műfaj, ami nyomtatásban megjelenik, ugye a pikareszk regény, tehát az a regény, amelyben utazásokról számolnak be, hiszen ez az az időszak, amikor valóban elkezd kitágulni a világ az emberek számára, tehát az utazás, mint téma és mint információ borzasztóan fontos lesz, és ugyanígy, amiről tegnap is beszéltem, ugye a szentimentális regény borzasztóan fontos eszköze lesz annak, hogy kialakuljon az a fajta polgári műveltség, a személyre szóló, a fizikummal foglalkozó, az individuummal foglalkozó polgári műveltség, ami ugye az egyik alapja lesz annak, hogy a polgár képes lesz megtanulni, beszélni, nyilvánosság előtt beszélni, és ugye kilépni a nyilvánosságba. Tehát ez mindent ennek a harmadik szférának azt mondanám, hogy az igazán az újítása. A negyedik lépés, és ugye közeledünk a mához, az a tömegkommunikációnak a megjelenése. És itt egy picit már ki fogok lépni a Mertumenből, mert a Mertumen mindentől kezdve nem igazán teszi meg a finom és pontos különbségeket. Tehát ugye a tömegkommunikáció az természetesen megint egy újabb területe lesz a nyilvánosság kialakulásának, ugye annak, amiről beszélek, hogy a kommunikációs szituáción lévő idő- és térbeli korlátok mennyire meghaladhatók, vagy kitolhatók, itt ugye egy még erőteljesebb nyílásra, vagy kinyílásra van lehetőség, azáltal, hogy megjelennek ugye az olyan tömegkommunikációs eszközök, amelyeket ma is ismerünk, de azok is, amelyek már hát megszűntek, vagy elhaltak, ugye itt csak zárójelbe szeretném megjegyezni ezt a borzasztóan fontos magyarítást, ami a telefonhírmondó volt, amit manapság kezdenek bizonyos tömegkommunikációs eszközök újra feltalálni. Ugye mondom, mindenki hallotta már azt, hogy mondjuk az inforádió azt javasolja, hogyha nem volt időnk meghallgatni a híreket, akkor hívjuk fel a nem tudom milyen telefonszámot, és az inforádió híreit ott meg lehet hallgatni. A puskásféle telefonhírmondó az pontosan ez volt, tehát a telefonon föl lehetett hívni egy központi számot, és akkor az embernek elmondták a híreket. Ugye ezt a rádió kiszorította, de érdekes módon mára annyira megváltoztak a hírek iránti szükségleteink, hogy ez az egyénre szabott hírhallgatási lehetőséget talán újra meg fog jelenni. Most mindegy, ez egy zárójel volt. Hát mi történik akkor, amikor a tömegkommunikáció megjelenik? Ugye természetesen még erőteljesebben hordozhatóvá időtől és tértől függetlenül, tehát időbeli és térbeli korlátozástól függetlenül válik az üzenet továbbítás, a kommunikáció. Ugye gondolom, itt most mindenféle eszközre gondolok, ugye nem csak a rádióra és a televízióra, hanem mondjuk arra, hogy egyre több olyan eszközzel rendelkezünk, amivel elszálló kommunikációs eszközöket ugye időtlenni lehet tenni, van mikrofonfelvételek, videófelvétel és hasonlók, tehát nagyon erőteljesen megváltoznak az idő és térbeli korlátok, és ugye egy nagyon fontos dolog történik, különösen a televízió megjelenésével, és erre mindjárt egy kicsit részletesebben is fogok beszélni, az, hogy ugye nagyon erőteljesen láthatóvá válnak számunkra olyan távoli helyek, események, emberek, dolgok, amelyek egyébként soha nem lettek volna láthatóak a számunkra. Ma már mindannyian el tudunk képzelni egy Seychelles-szigeteki tengerpartot, mindenkinek most, hogy kimondom ezt a kifejezést, ugye mindenkinek a fejében megjelenik egy kép, ahol ugye fehér homok, kék hullámok, pálmafák lógnak a víz fölé. Persze nem egyforma képet látunk mindannyian magunk előtt, de nagyjából ezek a képek megjegyeznek. Miért? Azért, mert megtanultuk, hozzászoktunk a tömegkommunikáción keresztül, megkaptuk azokat a képeket, ezeket a képeket, amelyeket egyébként esetleg személyesen soha nem tapasztaltunk. Most miért hagyom el innentől kezdve a Mertumen? Azért, mert ezt a tömegkommunikációs időszakot egy kicsit részletesebben szeretném elemezni, és azért is, mert a Mertumen szinte egyáltalán nem foglalkozik az ötödik korszakkal, ugye a Computer Mediated Communication-nel, vagy amúgy is mondhatom, hogy a digitális ugye egy olyan ötödik korszakkal, amelyikben éppen csak, hogy benne vagyunk, éppen csak, hogy nemrég beléptünk, de valószínűleg radikálisan új helyzetet teremtenek azok az eszközök, amelyek ebben az ötödik korszakban jelennek meg. Na most miért? Ugye először is úgy tűnik, hogy az egyik változás, ami meg fog itt jelenni, és mondom mindjárt egy kicsit részletesebben ezt a két korszakot megvizsgáljuk, az, hogy ebben a korszakban, ugye a tömegkommunikációs korszakban nagyon erőteljesen redukálódtak a közönségnek a lehetőségei, olyan értelemben, hogy meglehetősen passzív fogyasztóként vettek részt a különböző közönségek azokban a kommunikációs aktusokban, amiket a tömegkommunikációs eszközök szállítottak számukra. Ezzel szemben, amit most várnak sokan ettől az új hálózati digitális korszaktól, az elsősorban az újabb aktivitás, sőt az interaktivitás. Az tehát, hogy a fogyasztó, a befogadó az nem csak passzív módon tudomásul veszi azokat az üzeneteket, amelyeket kap, hanem ő maga is elkezd aktívan kommunikálni. Na most hát akkor ezt kellene egy kicsit megnéznünk, hogy ez tényleg így van-e. Most visszatérek egy kicsit részletesebben erre a negyedik időszakra, méghozzá egy másik szereplőre fogok hivatkozni, egy bizonyos Elinam nevezetű amerikaira, aki magát ezt a negyedik korszakot, ezt a tömegkommunikációs korszakot is felosztja különböző AR korszakokra vagy fázisokra. Először is azt mondja, hogy van az, amit kinevezhetünk, hogy a limitált tömegkommunikációnak a kora. Limitált, korlátozott tömegkommunikáció, vagy szűk. Hát akik itt idősebbek vagyunk, azok emlékszünk erre a korszakra, azt gondolom. Tehát arról van szó, hogy léteznek már az elektronikus tömegkommunikációs eszközök, mondjuk a rádió és a televízió, gondoljanak itt mondjuk az 50-es, 60-as évekre, akár még a 70-es évekre is. Persze ez a világ különböző részén másképp és másképp alakul, de azért mégiscsak. Tehát jellemző volt erre az időszakra, hogy léteztek ugye különböző tömegkommunikációs csatornák, eszközök, a tömegkommunikáció, tehát nagyon erőteljesen kiszélesedett, ugye meghaladtuk a tér- és időbeli korlátait a kommunikációs helyzetnek, azonban ezek korlátozott számban léteztek, ezért nevez ugye a Noam ezt limitált korszaknak, és nagyon jellemző volt rá, mármint erre a korszakra, egy nagyon erőteljes közönségkoncentráció. Tehát egyrészt különösen nemzetállami szinten az egész közönség számára adott volt az a néhány tömegkommunikációs csatorna, és nagyon erőteljes közönség figyelem terjedt ki ezekre a tömegkommunikációs eszközökre. Azt gondolom, hogy legtipikusabb példaként lehet itt a televíziót hozni, ugye, amelyik egyetlen csatorna van egy országban, pláne amíg az a csatorna, vagy egyáltalán a televíziózás meglehetősen új, addig azt lehetett megfigyelni, ugye, hogy az emberek ünnepként használták a televízió nézést, az egész család együtt nézte a televíziót, sőt, amikor ugye még nem volt 97%-os elterjedése a televíziónak, mint ami a mai társadalomra jellemző, akkor ugye egymáshoz mentek az emberek tévét nézni, vitték a kis sámlit, meg a ropit, meg a nem tudom én micsodákat, és ugye olyan műsorokat néztek az emberek, amelyeket ma már nem néznének. Ugye borzasztó nagy sikere volt annak idején olyan műsoroknak, amelyek meglehetősen magas kognitív küszöbben rendelkeztek. Aki emlékszik arra például, hogy volt a magyar televízióban egy olyan vetélkedő sorozat, hogy Kiniben tudós, ahol ugye gimnazista gyerekek a fizikáról, meg biológiáról, meg nem tudom micsodáról versenyeztek, hát ez ma egy ilyen műsor, hát ez egy teljes bukás lenne természetesen a televízióban, akkoriban ez borzasztóan fontos volt, és ugye nagyon érdekes volt, hogy ebben az időszakban, ami nagyon erőteljesen passzív közönséget tételezett fel, ugye, mert a közönségnek csak abban volt választási lehetőség, hogy bekapcsolja vagy kikapcsolja a tévét. Ennek ellenére már akkor megjelent az a fajta igény vagy szükséglet, hogy kommunikálni akartak a nézőkkel, és megint csak egy vízműsorra hivatkoznék, a Reporter Kerestetik című műsorban, ahol úgy kellett a közönségnek szavaznia, ugye ma már millió kegyverével rendelkezünk, amivel szavazni tudunk az éppen aktuális vetélkedőkben, akkoriban nem, hanem az volt, hogy a két vagy három győztes, már nem emlékszem, de az első helyezettek között, az a közönség úgy tudott dönteni, hogy a kamera kiment élőben a villamos művek, az elektromos műveknek a központjában, és ugye azt mondták, hogy aki a Horváth Jánosra szavaz, az kapcsolja be az összes elektromos berendezést a lakásába, és akkor mérték azt, hogy tényleg az elektromos műveknek kicsit elmozdult a villanyfogyasztás. Szóval, tehát ebben csak azt akarom mutatni, hogy ez az egész fejlődési sor, ugye azt mutatja, hogy természetesen azokkal az eszközökkel élünk, és olyan módon kommunikálunk, ami éppen adott a számunkra, de hogy a szükségletek, az igények megvannak bennünk arra, hogy másfajta kommunikációs kapcsolatokat is kiépítsünk, és hát ezeket az eszközöknek a függvényében tudjuk csak természetesen kielégíteni. Tehát erre az első korszakra visszatérve, egyrészt jellemző a közönség erőteljes figyelme, a közönség figyelmének a koncentrálódása, tehát erre a kevés csatornára nagyon erőteljes figyelem, közönség figyelem koncentrálódik. Ugye egy másik fontos szociológus, Niklas Luhmann mondja erről az időszakról, hogy egy olyan időszak, amikor a tömegkommunikáció témát adott a közönség számára. Ez alatt mit értünk? Ugye azt, hogy az emberek találkoztak mondjuk reggel a buszon, akkor arról beszéltek, hogy mi volt tegnap este a tévében, mert ugye teljesen elégedett volt, hogy mindenki számára ezek közös témák voltak, vagy ugye léteznek olyan gyerekpszichológiai vizsgálatok szintén a 70-es, 60-as, 70-es évekből, ahol a gyerekek azért állnak harcban a szüleikkel, ugye a szülők nem akarják, hogy késő este a gyerekek mindenféle felnőtteknek való filmeket megnézzenek, a gyerek számára meg azért borzasztó fontos ez, mert ha nem látja a filmet, akkor egyszerűen nem tud részt venni az iskolai kommunikációban, a csoport kommunikációban, mert annyira evidens, hogy mindenki ugyanazt látta, és hogy a téma nem ismerése, az ugye kizárja a gyereket abból, hogy részt vegyen a csoport kommunikációban. Tehát Luhmann azt mondja, hogy ez a tipikusan az a korszak, az a limitált tömegkommunikáció korszaka, ami egy közös, egy megosztott élmény, tehát egy közösen átélt élményről van szó, közös témát szolgált a tömegkommunikáció, meg Luhmann erre az időszakra mondja azt, hogy egy globális faluként működik a világ, ugye mindenki ugyanazokról a témákról beszélget. Nagyon erőteljes ugyancsak ebben az időszakban az a kép, ami a társadalomban él a tömegkommunikációs eszközökről, amelyek lehetővé teszik azt, hogy egymással beszéljünk. Tehát úgy alakul ki, egy olyan aura alakul ki a tömegkommunikációs eszközök között, ami ugye a társadalmi integráció egyik fontos eszközeként mutatja be ezeket a tömegkommunikációs eszközöket, és valóban különösen a televízió, de ezek a tömegkommunikációs eszközök felvállalnak ilyen feladatokat, ugye, hogy a közönség összetartozásának, identitásának az erősítése, ugye egyfajta közönségnevelési funkciót, ez nem csak a szocialista országokra jelent, hanem a Nyugat-Európára is, és így tovább. Na most ebben szemben ugye létrejön egy új korszak, a sok csatornás tömegkommunikáció korszaka, mondjam már, ami ugye elsősorban annak következtében jön létre, hogy kiderül, hogy ez az egész tömegkommunikáció, ez egy jó fia, egy jó üzlet. Tehát egyrészt annak következtében, hogy ekkora siker a tömegkommunikáció, hogy ilyen nagy részt kihasít az emberek a társadalom érdeklődéséből, ugye ennek az lesz a következménye, hogy elindul egy verseny ezen a területen, és ugye ez az egyre erősödő verseny és konkurencia harc vezet odáig, hogy kialakulnak ugye egyre inkább az egymással versenyző különböző csatornák, ugye rádió, tévé és más hasonló szórakoztató ipari csatornák, amelyekre jellemző egy borzasztó erőteljes tőke koncentráció, tehát ugye miután itt egy olyan erőteljesen fokozódó versenyről van szó, szóval ezt nem lehet kis pénzzel csinálni, tehát nagyon erőteljes tőkés csoportok állnak mögöttük, és nagyon erőteljes lett tehát a közöttük lévő harc. Most ennek az lesz a következménye, hogy ugye miután a tartalomszolgáltatásban is egy hasonló növekedés megindul azáltal, hogy hirtelen ilyen sok csatorna lesz, ugye ez radikalizálja, vagy megmozdítja ugye az egész kultúripart is, tehát egyre több filmet, műsort, zenét, stb. Kell termelni ahhoz, hogy megtöltsék ezt a borzasztó sok csatornát, és ennek az lesz a következménye, hogy ugye létrejön egy nagyon széles tartomány, egy nagy bőségetek meg a különböző kommunikációs tartalmaknak, és hát ez ugye azt teszi lehetővé, hogy a közönségnek egy nagyon széles választási lehetősége van. Most nem beszélek persze minőségről, meg nem tudom micsodáról, ugye itt egy egyre fokozódó termelésről van szó, egy egyre nagyobb bombázásáról a közönségnek a különböző típusú üzenetek kell, és ennek az lesz a következménye, hogy ez a korábbi erőteljes közönségkoncentráció, a közönség figyelemkoncentrációja, az teljes mértékben megszűnik, fragmentálódik a közönség, ugye kommunikáció elmélet irodalomban ezt szokták mondani, közönségfragmentáció, és decentralizálódik a figyelem. Ugye ma már az egyik szomszéd az egyik tévét nézi, az egyik csatornát, a másik a másikat, vagyis megszűnik az a fajta közös élmény jelleg, ami korábban van. És hát ugye ebből a nagyon erőteljes kultúripari harcból az is következik, hogy természetesen egy nagyon erőteljes versengés indul meg a közönségért, aminek következménye lesz ugye a kiüresedés, amiről Habermas is beszélt. Az tehát, hogy ahhoz, hogy a közönséget megnyerjük, ahhoz megnyerje a tömegkommunikációipar, ugye ahhoz egyre inkább le kell szállítani a belépési küszöböket, nem kell arra kényszeríteni a közönséget, hogy nehéz kognitív munkát végezzen el. Ugye itt válik, nem csak mondok különböző jelszavakat, amik nagyon elterjedtek a tömegkommunikáció irodalomban és a hétköznapi nyelvhasználatban, és ugye a terenciókor aztán rágógumia lesz, nem kell igazán odafigyelni, könnyen elsajátítható üzenetekről van szó, sokkal könnyebb tévét nézni, mint olvasni, ugye, mert a képek, a színes képek sokkal könnyebben fogyaszthatók, mint egy absztrakt írásmű, és így tovább. Tehát mindenféle tömegkommunikációs kutatások mutatják azt, hogy valóban itt egy erőteljes kiüresedése zajlik a nyilvánosságnak, vagy legalábbis egy olyan fajta változás, ami azt jelenti, hogy egyre erőteljesebben a szórakozás, a szórakoztatás irányába mozdul el a tömegkommunikáció, hiszen a közönséget akarja becsalogatni a saját utcájába, és hát ez könnyen megtenni szórakoztatással, mint mással. Sőt, ugye egy modernebb, egy még újabb fejlődés eredménye lett az, amit úgynevezzek, sajnos magyaros is a jobb szó, mint egy infotainment, vagyis egy szándékosan összekeveri az információt és az entertainment, a szórakoztatást. Tehát ugye a szórakoztató informálásainak, aminek lehetne nevezni, az olyan típusú műsorok, most nem akarok neveket mondani, ugye ahol azt hiszem, hogy igazán újdonságokat, információkat közölnek velem, holott azok tulajdonképpen csak a szórakoztatásomat szolgálják, nem a közügyekről, nem a fontos ügyekről, nem a valódi választásokról van szó, hanem magánügyekről, divatról, jelentéktelen hírekről, stb. És ezzel ugye teljesen új műfajok is alakulnak ki, olyanok, amelyek ugye ebben az irányba tolódnak el egyre inkább. Azt mondhatnám, hogy tényleg azt tapasztaljuk, hogy olyan típusú új műfajok jönnek létre az elmúlt néhány évben, amelyek korábban elképzelhetetlenek lettek volna. Most az ilyen típusúakra gondolok, mint a mint a különböző való világok, meg Big Brother-ek, ahol ugye az a műsor, hogy azt nézem, hogy mit csinál az az ember, aki esetleg a mellettem levő szobában ülhetne, vagy a szomszédlakásban, és nem csinál semmit, mert az a műsor, hogy azt nézem, hogy ő nem csinál semmit, mert én nem csinál semmit, azért, mert nem otthon van, mert nem azokkal van, akikkel szeretne lenni, azért, mert nem nézhet tévét, nem telefonálhat, tehát mindazokat a dolgokat nem csinálhatja, amit egy normális ember csinál, tehát ott ül egy esetleg baromi jó lakásban, és unatkozik, és akkor bosszantja a másik embert, aki szintén ott ül, és akivel össze van zárva. És akkor, amikor megjelentek ezek a valóvilág című műsorok, akkor ugye azt hittük, hogy ez már a végpont, tehát ennél lejjebb, vagy ennél jobban a belemenni a, egyrészt a magánéletbe, másrészt a teljesen érdektelen és lényegtelen közlésekben nem lehet, de hát természetesen azt gondolom, hogy születtek újabb ilyen műsorok, borzasztóan érdekes elemzések léteznek az olyan típusú műsorokról, mint ez a, jaj, nem tudom, hogy hívják nagyobb, ez, a, ez az elcsábításos műsor, jaj, az az angol neve, hogy Temptation Island, biztos tudják, ahol ugye egy szigetbe visznek nőket, hogy? Kísértés. Na ugye, tehát hogy mert a valóságban még legalább élő emberek mutattak, úgy viselkedtek, ahogy ugye gondolták, hogy viselkedniük kell. Itt pedig már szimpatiasítva van, tehát ugye rászabadítok a szerencsétlen párocskák egy-egy tagjára, ugye olyan embereket, akinek az a feladata, hogy ugye tönkretegye, a kapcsolatokat tönkretegye. Tehát azt gondolom, hogy valóban teljes mértékben a magánéletre koncentrálnak ezek a műsorok, és hát lehetne azt mondani, ugye, hogy a magánéletnek vannak olyan eseményei, olyan vonásai, olyan tulajdonság, ami borzasztó érdekesek, ugye erről szól a pszichológia, meg a szociálpszichológia, de itt nem valódi szociálpszichológiai eseteket láttunk, ugye, hanem teljesen hát, művészi műsorokat. Jó, nem akarok ugye belemenni a műsoroknak a...